És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei, a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem és a Szépvízi Csengő Szövetkezet. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával, Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. A Benedek Húsüzemben vagyunk Gyergyószentmiklóson, és a múltkor beszéltünk a szilveszteri termékről, a visliről, most már januárban egy új termékről fogunk beszélni, a méteres székely kolbászról. Én azt gondolom, hogy ezt főleg azoknak ajánlják, akik nem vágtak disznót, jól gondolom?
Hát azoknak is, vagy akiknek elfogyott. Igen. Hát igen, már van, aki ugye elég sokan vannak, akik úgy megveszik a disznóhúst, megveszik a húsokat, és összeraknak valamennyit maguknak belőle. Főleg a tömbházakban láttam azt, vagy így hallottam a kollégáktól, hogy hát akkor veszek ezt, veszek szalonnát, csak akkor otthon feltöltögetik. De ez nyilvánvaló, hogy nem elég nagyon sok embernek. De attól függetlenül, tehát tudva az, hogy nagyon-nagyon sokat eladunk ebből, mindenki vásárolja. Azért vásárolják, mert nagyon jó az íze, nagyon jól eltalált kolbász.
Mit tartalmaz? Mi van benne?
Hát ez nagyon egyszerű. Szalonna, disznóhús, és ennyi. Tehát ezen kívül semmi. Tehát füstöljük, hagyományos füsttel, kétféle fát használunk a füsthöz, tehát bükkfát és egy, azt az arányt nem fogom megmondani, de borsikát, ami egy nagyon-nagyon kellemes illatot ad, és ízet ad ennek a kolbásznak. Egy darab, egy méteres, azért is hívjuk méteres székely kolbásznak, hiszen hogyha kinyújtunk egyet, akkor az egy méter minimum megvan, úgyhogy...
Kérdezzük meg a háziasszony kollégát, hogy ő hogy szokta ezt elkészíteni?
Hát szívesen fogyasztom, leszáradva, hogy kiadjuk az egységünkből, tehát ahogy a fogyasztóhoz jut. Ha nem túl száraz, akkor nagyon szeretem sütve is.
Esetleg ételbe, valamilyen ételbe beletenni?
Bármibe, amibe, tehát babgulyásokba, tojásrántottába, kihogy. Pizzára, mindegy, kinek mi a fantáziája, igénye.
Köszönöm szépen! Borbát Erzsébet magyar tanárnő 171 moldvai csángó gyermek második anyukája volt 10 éven keresztül. Az 1990-2000 között Csíkszeredában működő csángó program keretében 171 pusztinai, rekecsini, magyarfalusi, diószéni és más moldvai településről érkezett gyermek tanult anyanyelvén magyarul. Erzsikével készült beszélgetésünkből kirajzolódik a program meglepetésszerű kezdete, a csíkszeredai József Attila Általános Iskola pedagógusai által kifejlesztett módszer és annak eredményei is. A titok is, az eredményes munka titka is kiderül, ami nem más, mint hogy a pedagógusnak szeretnie kell a gyermeket. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy eltetszett fogadni, de mivel azt mondod, hogy tegeződünk, akkor tegeződjünk, és köszönöm ezt is. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad azt, hogy beszélgess egy kicsit velem, mert én úgy gondolom, hogy Csíkszereda egyik
Nem szeretek ilyen nagy szavakat használni, de egyik meghatározó személyisége vagy, úgy gondolom én.
Jaj, esetleg voltam, de akkor sem tartottam magamat meghatározónak. Én is mindenképpen köszönöm szépen a megtisztelő felkérést. Meg kell mondanom őszintén, hogy az elején arra gondoltam, nem vállalom, mert miről beszélhetnénk? Én amikor dolgoztam, mindent olyan természetesnek tartottam, hogy nekem az feladatom, nekem azt tennem kell, és olyan rendkívül itt semmiben sem tettem. Végeztem a dolgomat becsülettel, szeretettel, mert gyermekekkel foglalkoztam, és én nagyon szeretek gyermekekkel foglalkozni. Én kiskoromtól fogva tanítónéni szerettem volna lenni, de nem lehettem, mert nem volt szép, vagyis jó hallásom.
Igen.
Igen, és akkor azt tanácsolták, hogy hát a tanítónénire nem, a tanítóira nem fognak felvenni. Így kerültem a Márton Áron gimnáziumba, és akkor onnan a magyar tanárira mentem. Tehát azt mondtam, hogy aki a gyermekekkel foglalkozik, az egy nagyon felelős feladat. A gyermeket szeretve kell tanítani, és a jövőnk függ attól, hogy mi pedagógusok hogyan dolgozunk. És ezért én semmiben nem találtam rendkívülinek azt, amit csináltam, hanem tettem a dolgomat.
Kicsit menjünk vissza az elejéhez, az elejére. Akkor még matematika-fizika liceum volt, és hányban érettségiztél?
Én 63-ban érettségiztem, és kiváló pedagógusok tanítottak. Pető Ilka volt az osztályfőnöknőm és magyar tanárnő példaképem. Olyan gyönyörűen beszélt magyarul. Sajnos nem volt tankönyvünk, és diktálnia kellett, de néha azért lehetősége volt a diktálás mellett úgy még hozzá, nem is néha, elég gyakran hozzá magyarázatokat fűzni, vagy verseket felolvasni, és József Attilát is így szerettem meg általa. No, meg Aigelernő tanított, hát ő is csodálatos ember volt, Kristó András tanított. Egy olyan csodálatos fiatal pedagógus generáció volt akkor, akik most apránként menekednek el. Felvételiztem, sikerült ösztöndíjjal a román-magyar szakra. És akkor a 3 éves főiskolával kikerültem Gyímes középlokra tanítani. Hát nagyon szerettem. Gyímesen a Moldva, vagy a gyímesi csángók között nagyon-nagyon szerettem. Ők is megszerettek engem, és én most is ott lennék, ha a férjem Borbát Guszti oda jön, és ott maradunk, de akkor már kiváló eredményei voltak a síben, országos bajnokai, és el sem tudta képzelni, hogy ő jöjjön oda testnevelést tanítani Gyímesre. Na, tehát akkor oda kerültem, ott tanítottam, és akkor beiratkoztam Kolozsvárra, a Bábes Bolyaira, mert úgy éreztem, hogy egy kicsit tovább kellene menni a magyarra, a tiszta magyarra. És akkor levelezőjén végeztem el Kolozsváron a Bábes Bolyai Tudományegyetem magyar szakát.
Azt sem volt nehéz elvégezni akkoriban? Tehát én emlékszem, a 80-as években egy helyre 10-12-en voltak, tehát akkor így a 60-70-es években nem volt ez?
Pontosan így volt. Így volt akkor is, amikor Vásárhelyre bejutottunk. Hát olyan sokan voltunk, emlékszem, 12-en voltunk egy helyre, és én bejutottam, mert hát na, bejutottam nyilván, hogy nem felkészült voltam a magyarból, amikor vizsgáztam. Emlékszem, megkérdezték, hogy hol jártam, olyan előadást tartottam magyarból. A románból megfújtam kívülről a tananyagot.
Ezt így kell.
Igen.
És akkor már értem én, hogy honnan van a csángók szeretete, tehát nem volt ez nehéz, akkor Gyímes középlokon pontosan beleláttál abba, hogy hogy élnek, és mivel küzdködnek a gyímesi csángók, és hozzájuk képest a moldvaiak, még sokkal rosszabb helyzetben vannak.
Tehát így van.
Hát hogy kezdődött ez?
Én egy kiváló tantestületbe kerültem. Szőcs János volt az igazgatóm, aki itt aztán a Csíkszékely Múzeumnak is igazgatója, muzeológusa volt. Hát János egy két lábon járó enciklopédia volt, és amellett egy nagyon következetesen, lelkismeretesen dolgozó ember. Úgyhogy én fiatal kezdő pedagógusként egy ilyen igazgató irányítása alá kerültem. rám az egész pedagógus pályámat befolyásolta, hogy így kezdtem, hogy pedagógusként nagyon szépen, szóval felelősen kell dolgozni. A gyimnasi csángó gyerekek pedig okos, értelmes, ügyes gyerekek voltak. Igaz, hogy tavasszal, amikor megkezdődött a legeltetés, akkor a szülők bizony-bizony sok ügyes gyereket nem engedtek rendesen iskolába, kellett menniük a juhokkal. De én képes voltam Borospatak fejébe 6 kilométerre is elmenni a gyerek után, ha a szülő nem engedte az én osztályomból a gyereket iskolába, hogy meggyőzzem, hogy olyan értelmes, ügyes a gyerek, hogy nem szabad kimaradjon az iskolából. Aztán ezzel kapcsolatosan van egy csodálatos élményem. A kisfiú Fikó Gyurikának hívták, járt rendesen iskolába, elvégezte a 8 osztályt, utána tovább tanult. Hát nem követtem úgy különösebben az életútját, nagyon sok ilyen tanítványom volt, és a József Attila iskola igazgatója voltam, és megkezdesett egy magbaszokott nagy férfi, és azt mondja nekem, hogy emlékszik-e rá, mire néztem? Hát a szemed ismerős, de nem annyira, tudnám megmondani, ki vagy. Én vagyok Fikó Gyurika, és idehozom az iskolát a maga iskolájába, hogy itt járjon. Idehozom a fiamat. Na hát ez. A gyimesiek kapcsolatot tartottak a moldvai csángokkal is. Különös ilyen cserebere akcióik voltak. De én a moldvai csángokról akkor különösebben nem hallottam. Mi ott végeztük a gyimesiekkel a dolgunkat. Akkoriban elég sok mindent elvártak tőlünk. Holló Gabi bácsi, a drága jó ember, 100 tagú gyímesi kórust vezetett, jártunk fel Bükhavasig próbákra, hogy ne örökké ők üljenek középlokra, hanem időközönként menjünk fel mi is. Megismertük az egész gyímes völgyét. Hát csodálatosan szép volt. Antal Bali bácsi pedig, aki tanítói végzettségű volt egy ostalpalon, azt hiszem elvégezte az orosz nyelvszakot, hát ő mindent megtett, hogy a gyímesi gyerekek tovább tanuljanak. Szervezte lelkesen, Szeredába felvette a liceumokkal a kapcsolatot, úgyhogy nagyon sok gyímesi gyerek köszönheti neki, hogy tovább tanult, és ilyen lelkes tantestületbe. És én most is úgy tartom, hogy nem a körülményektől függ. Homo ornat locum, non hominem locus. Az ember szentesíti a helyet. Én szerintem a legegyszerűbb körülmények között is lehet kiváló munkát végezni, ha az ember szeretettel csinálja.
És akkor ide tetszett kerülni Csíkszeredába.
Először, ugye férjhez mentem Borbát Gusztihoz, könyörögtem, hogy jöjjön, gyímesben nem jött. Ez történt 71-ben. Akkor nagy nehezen, hát nem volt könnyű átjönni, kaptam helyet Csíkszentmiklóson tanítani, Csíkszeredából ingáztam oda. Akkor 3 évet ott tanítottam, Csíkszentmiklóson, ott is nagyon szerettem, nagyon-nagyon szerettem, és akkor ugye terhes lettem az első gyermekemmel, akkor terhesen is ingáztam, az első gyermekemet elveszítettem, nem az ingázás miatt, hanem egy 4,30 kg babát fogóval vettek el, és olyan súlyosan megsérült, hogy belehalt ebbe, ez borzalmasan kikészített, akkor hát lelkileg és fizikailag is, és akkor jött 89-ben a változás, hát az csodálatosan euforikus hangulatban ért minket, ugyanis nagyon reméltük azt, hogy egy nagyon jó világ jön utána, egy demokratikus világ, és hát nyilván, hogy lehetőség nyílt arra, hogy a román igazgató után újból magyar igazgatója legyen az iskolának, mert akkor ugye román igazgató volt a változás előtt, és akkor engemet újra megválasztottak igazgatónak a kollégák, és akkor így folytattuk volna a 11-es iskolát, de lehetőség nyílt arra, hogy a pártkabinet épülete felszabadult, és akkor úgy tudom, hogy felajánlották a román tagozatnak is a hármas ipari liceum épületében működő 11-es iskola román tagozatának, hogy a pártkabinett esetleg felszabadult, és ők oda átköltözhetnek, mi pedig a magyar tagozat, szétszóródunk, Petőfi Sándor általános iskola, még nem az volt, de az egyes számú iskola, a 10-es számú az Adi, és minket szétszórnak a városba a magyar tagozatot. Ezt én utólag tudtam meg, hogy nekik felajánlották, de ők nem vállalták el. Miért? Mert az pártkabinet épülete fel volt dúlva. A bejárati ablaküvegek be voltak törve. Bent az előcsarnokban egy nagy mágia volt a párt dokumentumokból, könyvekből. A vízcsapok mindenütt leszakadva, minden eszköz audiovizuális, ami volt, ellopva, perzsaszőnyegek elhordva, az ajtók feltörve, íróasztalok kiborítva, tehát az épület ilyen állapotban volt. És akkor azt mondták, hogy hát jaj, megtudtuk mi, a magyar tagozat. És akkor azt mondtuk, mi elvállaljuk, mi oda költözünk, kollégákkal is, hogy na, akkor hogyan döntsünk, ki menjen oda. Gyűlést hívtunk össze, és azt mondtam, hogy akkor döntsük el, hogy szavazattal, hogy ki megy a pártkabinetbe, levállunk. És akkor emlékszem, hogy azt mondtam, hogy egy nap hazamentek, mindenki otthon jól átgondolja, a szülőkkel, mindenkivel megtanácskozzátok, és akkor másnap összehívjuk a gyűlést, és mi oda megyünk a pártkabinetbe, mert László Pali, az akkori polgármester, azt mondta, hogy ha oda megyünk, akkor megkapjuk az épületet. És akkor így gyűlés volt, azt mondták a román kollégák, hogy menjetek ti. Mi boldogan jöttünk, kézen fogtuk a gyerekeket, összeszedtük a magyar könyvtárból a magyar nyelvű könyveket, minden gyereknek a hóna alatt volt egy könyv, és bevonultunk a feldúlt pártkabinetbe, megnéztük, visszamentünk, azt mondtuk, ide nem lehet jönni tanítani egyelőre, összehívtuk a szülőket, 100 szülő jött bedolgozni. Azt a lelkesedést, hogy mi a pártkabinetből magyar iskolát csinálunk. Hát azt elmondani nem tudom. Meghatódom most is tőle, és így lett, falakat raktak, ahol a százas teremben egy hatalmas nagy terem volt, azt hiszem, ilyen nagy-nagy rendezvényekre, falat húztak, falat bontottak, vízcsapokat szereztek, és ez mind pénz nélkül, tehát a vállalatok, mindenki segített, és aztán menet közben még alakítgattuk.
Hogyan kerültek képbe, hogy így mondjam, ilyen rosszul fogalmazzak a csángó gyerekek, a moldvai csángó gyerekek?
Igen. Még annyit elmondok, hogy március 2-án felvettük a József Attila nevet. Mindenki csodálkozott, hogy mi József Attila nevét választjuk, ugyanis ilyen nagy történelmi személyiségeket választottak többnyire, de mi, nekünk József Attila, hát nekem különösképpen, hát ő az, aki annyi csalódás, de olyan csodálatosan, a szellemisége, a gyerekközpontusága, az Isten keresése, minden benne volt, ami azt mondtuk, hogy nekünk kell. Így József Attila nevét felvettük, és eltelt a 90-es, tehát 90, bezártuk a tanévet júniusba, és felhívott Beder Tibor szeptember elején, az új tanév, 90-91-es tanév elején felhívott Beder Tibor, ő volt a fő tanfelügyelő, a tanfelügyelőségre, és én azt mondta, hogy mit szólnék hozzá, ha az iskolánkban moldvai csángó gyermekek tanulnának. Hát én úgy rácsodálkoztam, hogy mit szólnék hozzá. Én a moldvai csángokról tanultam. Hát Márton Gyula professzornál írtam az államvizsgadolgozatomot, ő nagy nyelvész, és moldvai csángó nyelvjárás kutató volt, van is egy kiváló szakkönyve a moldvai csángó nyelvjárásról. És a néprajzát ismertem, a népi kultúráját elméletileg ismertem. De mondom, Tibi, ez nem egy személyes feladat, hát én nem mondhatom azt neked, hogy jó, vissza kell mennem a tantestülethez, megbeszélem, megpróbálom ráhangolni, mert abban az időben jelent meg Gyimesi Évának, Csény Gyimesi Évának, Isten nyugtassa békességben, egy csodálatos írása a az akkori utunkban, ma a Helikonnak az elődje, a mai Helikonnak, és arról, hogy egy moldvai csángó kislány levele a dirigintájához. És román betűkkel írta a kislány magyarul. És olyan szépen le volt írva, hogy ők nem tanulhatnak anyanyelvükön, hogy ők milyen helyzetben vannak, és rám nagyon mélyen hatott ez a levél, és mondtam Tibornak, hogy én a kollégáimat meg tudom győzni, hogy elvállaljuk, de nélkülük nem dönthetek. Hát ez nagyon komoly feladat. Csak akkor visszamentem az iskolába aznap, ugye egy, és mondom, gyerekek, gyűlés kell tartanom, nagyon megkérlek, hogy ne menjetek el, mert fontos mondandóm van. És hamar én leültem, hogy szedjem így a pontokba, hogy kb. Hol kezdem, mit mondok, hogyan érvelek, stb. És erre szólnak, hogy tessék jönni igazgatónéni, mert valami románus viseletben öltözött emberek várják a kapuba. És kimegyek. 17 moldvai csángó állt a József Attila iskola előtt, ez körülbelül 11 óra. Nem, asszonyok. Asszonyok. Asszonyok és férfiak. Az asszonyok népviseletben voltak, karinca, ing, minden, szeptemberben, a férfiak pantallóban, olyan csángós ingekbe. Vártak 17-en a kapuba. És azt mondja Csernik Maric néni, Lúzika Lagori, él még, és szeretettel köszöntöm, üdvözlöm így a rádión keresztül, bár biztos, hogy nem hallja. Maric néninek egy újságpapírkára rá volt írva, hogy Borbát Erjike, kisbetűkkel. És odaadja nekem, és azt mondja, Kende. És mondom, igen. Azt mondja, azért jöttünk, hogy megnézzük az iskolát, ahol tanulni fognak a gyermekeink. Hát én így úgy ott álltam, és rájuk néztem, az a bizakodás, az a természetes megnyilvánulás, hogy ők jöttek az iskolát megnézni. Diószénből voltak, Lúzika Lagorból voltak, Pusztinából voltak, Külső Rekecsénből voltak, Lábnyékból voltak, az első csapat. És ott leültek, és mondom, kérdezték, hogy jó, ők nagyon szívesen idehozzák, mert hát meg voltak elégedve, hogy ilyen kedvesen fogadtam, de azt szeretnék tudni, hogy hol fognak lakni. Hát a mi iskolánk nem volt bent lakásos iskola. Hát így gondolkozom, és mondom, na tessenek várni, hozok egy papírt, felírom a kérdéseiket. Első kérdés. Hol fognak lakni? Második kérdés. Ki fogja a bentlakási költségeket kifizetni, mert ők nagy családos gyerekek. Hol fognak tovább tanulni, mert ha 8. osztályt nálunk fogják elvégezni, mert ők 8-osokat is hoznak. Kicsit elgondolkoztam. Hát akkor nem mehetnek vissza Moldvába. Na jó, hamar lejegyeztem, mondom, egy kis türelem, felhívtam Beder Tibort, mondtam, Tibor, megjöttek a moldvai csángó szülők, és azt mondta, a betlakási költségeket a katolikus egyház fölvállalta, a Márton Áron gimnázium elvállalta a bentlakásba, hogy ott fognak lakni, és ezeket ügyesek vagytok, felkészítitek, tovább tanulnak itt a liceumokba, pont.
Pedagógus kollégák egyáltalán tudták, hogy léteznek Moldvában csángók, akik magyarul...
Volt, aki igen, és volt, aki nem. Hát aztán én aznap nem tartottam meg a gyűlés, mert a szülők azt mondták, hogy mikor mindezt megtárgyaltuk, ugye visszamentem, és elmondtam, azt mondták, hogy hát menjek el velük a Márton Áron gimnáziumba is, hogy nézzük meg a bentlakást. És akkor én mentem velük a Márton Áron gimnáziumba, a kollégáknak visszaszóltam, hogy gyerekek, a gyűlés holnap tartjuk, meg délelőtt, és hogy nekem el kell mennem. És akkor elmentem, Aigel Tibor volt az igazgató, csodálatos ember, kedvesen fogadtam, megmutatta a hálótermeket, el voltak ámulva, hogy milyen gyönyörű épületbe fognak lakni a gyerekek, és akkor mindent megbeszéltünk, és a szülők mondták, hogy na jó, köszönjük szépen, akkor jönnek 15-én a gyerekekkel. És akkor így jöttek.
Hány nap múlva volt?
Ez azt mondja volt 9-én.
Egy hét múlva.
Egy hét múlva érkeztek. És megérkeztek a gyerekek. Hogy mentek ők aznap már 3 órás vonattal haza Moldvába, és emlékszem, hogy megérkeztek a Márton Áron gimnáziumba. Olyan szépen írja Gábor Felicia, hogy a nevelőnő azt mondta, hogy na gyertek be a szobába, és akkor néztek. A teremben volt egy nagy kályha, ők a kályhát szobának nevezik, hogy oda menjenek be a szobába. És akkor ez volt az első. És akkor megkérdezték, hogy ti vagytok a csángók? És akkor ezen is elcsodálkoztak, hogy ők csángók. Hát ők úgy tudták, hogy ungurok. Hát ők nem tudták, hogy csángók. Nekik boszkort mondtak, vagy ungurt mondtak. Hogy ők itt hallották meg Szeredába, hogy ők csángók. Na de kedvesen fogadták, és ott elszállásolták, és akkor mi?
Hát nyolcadikosok voltak?
Jött 23 nyolcadikos.
A 17 szülőnek?
Hát ők képviselték. Hát ők a különböző falvakat képviselték, ők hoztak 23 nyolcadikos, jöttek ötödikesek, hatodikosok, hetedikesek. Összesen 34 gyerek érkezett hozzánk. És akkor mi másnap a kollégákkal megbeszéltük, hogy most mit csináljunk. 3 nyolcadik osztályunk volt, hogy elrakjuk őket külön osztályokba, vagyis minden osztályba jusson egy-egy csoport, a nyolcadikosokból csoportgyerek, de akkor az egyik kolléganőm, Demeter Kati, nagyon helyesen azt mondta, Erzsike, hát őket meg kell tanítanunk írni, olvasni. Hát hogy fogjuk ott a többi között őket külön megtanítani, hogy fölzárkozzanak, hogy felvételizzenek, mert akkor nem ilyen tesztelés volt, hanem rendes, írásbeli dolgozat, azt ők magyarul meg kell, hogy írják. Alkossunk külön osztályt. És akkor így külön osztályt alkottunk a 24 gyerekkel, nyolcadikossal, igen, és akkor a többieket elosztottuk, hogy milyen jól döntöttünk, ez bizonyítja az, hogy a többiek a vegyes osztályba, tehát a székely gyerekek között többnyire peremen maradtak. Hát nem volt idő, órán. Hát ha betettük őket 28 gyerek közé, kettő, vagy három kicsi csángó gyermeket. Hát az a tanár mind az összesnek kellett, hogy magyarázzon. Nem volt annyi idő tanórán, hogy ők külön velük még úgy felzárkóztatva foglalkozzon.
Falvanként különböző szinten voltak a magyar nyelvismerettel?
Különböző szinten,
igen. Volt, ahol jobban beszéltek? Voltak,
a rekecsényiek gyönyörűen beszéltek magyarul. Hát a gyönyörű moldvai tájnyelven. A pusztínaiak nagyon szépen beszéltek. A frumószaiak már nem annyira, a lujszikalagoriak, ők is ügyesen beszéltek. Végül is akkor ezek a gyerekek a magyar moldvai csángó nyelvjárást nagyon szépen beszélték. Igaz, hogy rengeteg román szó volt beépülve. Tehát azt mondták, hogy milyen jó bűze van a direktornénak. Mondták nekem, és úgy hozzám jöttek, úgy megöleltek, hogy milyen jó bűze van a direktornének. Én a bűze szót ismertem, hát én is székelyföldi gyerek vagyok, tudtam. Aztán nyelvtanulnál megbeszéltük, hogy a bűz, ma is használjuk, a szag, az illat, hogyan gyarapodott a nyelvünk újabb szavakkal, vagy azt mondták, jöttek, és azt mondták, hogy nem tudom, melyik felhágott a fára, és leszette az almát. Hát az a felhágott se volt nekem új szó, hát én tudtam, hogy az felmászott a fára, stb. Tehát, vagy amit nem tudtam, emlékszem, az volt, amikor azt mondta az egyik kislány, odajött, és nagy keservesen rám nézett, hogy sérik a hasam. És így néztem, és mondtam, mi van? Az mondja, sérik a hasam. És amikor észrevettem, hogy így simogatja a hasát, hát akkor esett le, hát sérelem, hát fáj a hasa. Na hát, így jöttek ezek a gyerekek.
Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha egy kicsit arról beszélnénk, hogy, mert szerintem ma sem értik nagyon sokan, hogy van ez, hogy nem tudnak magyarul a moldvai csángok, és miért akarjuk mi őket magyarul tanítani, és szerintem aki nem megy legalább egyszer életében oda el, az nem is fogja ezt megérteni soha. És még ma is kérdés ez.
Hát kérdés sajnos. Az az igazság, hogy a gyerekek nekem elmondták, gyönyörű magyar család nevű gyerekek voltak, románra átírva a nevük, a Tóth, Tótú, a Szőcs, a Szecsú, a mit tudom én, az erdei, az Pedurárúnak volt lefordítva, meg ehhez hasonló. A lényeg az, hogy a gyermekek elmondták, hogy az iskolában ugye teljes román tannyelvű oktatás van. Na most a szüleik, mivel már dolgoztak, Bákóban mindenütt. Ők megtanultak románul annyira, hogy elkezdtek a családban is a gyerekekkel románul beszélni, hogy ne éljék meg azt a sok megaláztatást, amit ők éltek meg az iskolába, hogy ütötték, verték, megalázták őket, hogy a gyerekeik tudjanak románul. És a családban elkezdtek románul beszélni a gyerekeikkel. És a gyerekek a nagyszülőktől tanultak, azok nem tudtak románul, a nagyszülők, így ahogy nekem mondták, szedték fel a nyelvet. Felszedték, hallgatva a nagyszülők beszédét, és beszélve nyilván a tátukával, s mámukával. És így ők megtanulták a tájnyelvüket, a moldvai nyelvjárást, de a családban egyre erőteljesebb volt a román nyelvhasználat. Úgyhogy mikor megszületett a gyerek, románul jól beszélő anyuka vagy apuka kezdett románul, többet beszélni románul, és akkor az iskolába jobban haladtak. Bár nem sokan, nagyon sokan lemorzsolódtak az iskolából is, nem megfelelő román nyelvtudás miatt. Hát emlékszem, mikor én 91-ben bementem Moldvába egyből a gyerekekkel, hogy lelátogassam a falvakat, s lássam, hogy mi a helyzet. Akkor jöttünk, emlékszem, az úton, a gyerekek mondták, a román tanár, a román tanár. Jaj, de jó, mondom, akkor oda megyünk, és bemutattuk, hogy én vagyok a ti csíkszeredai tanárotok. De félünk tőle, nem baj, tőlem velem jöttök, nem kell félni. Oda mentünk, és bemutatkoztam, hogy Csíkszeredából vagyok, és ezeket a gyerekeket meglátogatni jöttem, és azt mondja, szüntótása de puturos. És mondom, nem, nagyon ügyes gyerekek, ez magyar faluban volt. Nagyon ügyesen, jól tanulnak, Jankula uráék faluja, akiből József Attila díjas költő lett. Mondom, nagyon ügyes gyerekek. És Arnon Váca azt mondta nekem, nagyon Váca, Lászás Kál azt mondja, abandonéász. Mondom, mert nem értik. Nem értik a nyelvet, a tananyagot nem értik. Nálunk az anyanyelvükön, mondom, nagyon szépen fejlődnek.
Igen, csak írni, olvasni nem tudtak szegények. És amikor elkezdődött, akkor ez 91-ben?
Igen, 91-92-es tanébe.
90-92-es
tanébe. Nem, 90-91-es tanébe. 90 szeptember elején már jöttek a gyerekek, igen.
Nehéz volt, a kollégák elégedetlenkedtek, mert azért gondolom, hogy nem volt ez egy egyszerű feladat. Ugyanakkor a gyerekekkel egy kicsit többet kellett szerintem foglalkozni azért is, mert nekik nem volt itt a családjuk. Nem úgy volt, mint egy domokosi gyereknek, hogy hétvégén hazament a szüleihez, hanem sokszor csak vakációba mentek haza. Tehát, hogy gyakorlatilag gyerekekkel is kellett egy kicsit foglalkozni.
Nagyon, nagyon sokat. A tantestülettel megbeszéltük. Ugye én elmondtam, amit tudtam. Volt, aki tudott róla, volt, aki nem tudott róla. Megbeszéltük, hogy ez nagyon sok plusz munkát igényel ez. Hogy ők a bentlakásban nekünk, Csernik Marisznél mikor elment, és ott hagyták a gyerekeket, így rám néz, és azt mondta, aztán anyák helyett anyák, és apák helyett apák legyenek. És akkor én ezt a kollégáknak el is mondtam. Azt mondtam, osztályfőnökséget az vállaljon a 8. osztályba, aki úgy érzi, hogy tényleg anyák helyett anya, és apa helyett apa tud lenni. És mi helyettük a kolléganőm vállalt el, a biológia szakos kolléganőm, és minden második évben, ő vállalta el, azt mondtam, s tanítani abba az osztályba, ahol Csángó gyermek van, csak az vállalja el, aki egy kicsi pluszot is be tud vinni, és aki úgy érzi, hogy nem, az ne vállalja el. Ugye párhuzamos osztályaink voltak, hármas párhuzamos osztályaink. És hála jó Istennek, mindig kerültek olyan kollégák, hogy a Csángó osztályba szívesen vállalták a tanítást, a mateket a testvérem, Kurta Terészke tanította, a földrajzot azt Böndi Miki tanította, a románt Fodor Margitka vagy Tóth Magdika tanította, tehát olyan emberek voltak, akik szívvel, lélekkel átélték a helyzetüket, és segítették őket. És a vegyes osztályokban is, ahol úgy csak betettük őket, ott is voltak kiváló kolléganők, akik megpróbáltak. Magyarul pedig mindig én vállaltam el a magyart.
Mindig?
Mindig én. mindig én vállaltam el, mert igazgató voltam, csökkentett órarenddel tanítottam, nekem heti 4 óratan kötelezettségem volt, és én mindig ki tudtam szorítani azt az időt, hogy egy héten 2-szer plusz magyar óra, megsegítő óra, plusz minden lyukas órára, ha véletlenül valamelyik kolléganőm hiányzott, vagy kollégám, a gyermekek nem nagy örömére, mert hát milyen jó lett volna, lyukas óra legyen, de mentünk magyar órát tartani. És akkor emlékszem, egyszer találkoztam az egyik egyetemet végzett, volt tanítványommal, és azt mondta, hogy mondd egy jó hírt, se rossz hírt. És mondom, mondjad a rosszat előbb, és aztán a jóval fejezzük be. Azt nem szerettük, vagy egy rosszat, vagy jót. Azt nem szerettük, hogy minden lyukas órára tetszett bejönni. Igen. Na, és akkor azt akarom mondani, hogy az elsőben 8. Rájöttünk, hogy 8. osztályban ember feletti a gyereknek is, nekünk is, hogy felkészítsük felvételi vizsgára. És akkor elhatároztuk, hogy 7-eseket fogadunk. De olyan se, hogy 5.-6. össze-vissza. Minden évben indítunk egy 7. osztályt.
És elég volt a 7.-8.?
Elég. Elég. Mi nem sajnáltattuk magunkat, nem síránkoztunk, nem is tartottuk hősöknek magunkat. Végeztük a dolgunkat. Megérkeztek 7. osztályba, 34-en, vagy 30-an. Attól függ, hogy mikor, melyik évben hányan. És akkor megérkeztek, ügyesen én kezdtem az ABC-vel, és én most is azt mondom, hogy minden pedagógus, amikor behúzza maga mögött az ajtót, kikéri számon tőle, vagy ki akadályozza abba, hogy ne a gyermekek szintjén kezdjen tanítani. Minden gyermeket önmagához viszonyítva. Én a múltban gyerekekről tudtam, hogy őket az ABC-vel kell kezdenem megtanítani. Hát akkor az ABC-vel kezdtem, én úgy tananyagot tanítottam nekik, ahol tanítottam volna magyarból a tananyagot, mikor írni, olvasni se tudtak.
Mennyi idő alatt lehet megtanítani?
Egy évharmad alatt.
Egy évharmad alatt?
Akkor 3 évharmad volt, én egy évharmad alatt megtanítottam írni, olvasni őket.
Egy évharmad
egy
alatt?
Egy évharmad alatt. Hát évharmad végén kellett dolgozatot írni, hát akkor évharmadi dolgozatok voltak. És megtanítottam úgy, hogy évharmad végén dolgozatot írjanak, mert tudtam, hogyha engemet egy komoly ellenőrzés ér, ért is, akkor nekem megnézik a dolgozatfüzeteket, hogy én milyen alapon zárom le őket, miből zárom le. Hát minden törvényesen csináltunk, minden törvényesen. Tehát az igaz, hogy az első évharmadban rengeteg magyar óra volt, rengeteg magyar órát tartotta. Az az igazság, hogy ők beszélni tudtak. A román betűket jól ismerték. Kontrasztív grammatikai módszerrel dolgoztam. Felírtuk a román ABC-t, felírtuk a magyar ABC-t. Kihúztuk azokat a betűket, amelyek mindkét nyelve, a B betű, az magyarul is B, románul is B. T betű, magyarul is T, románul is T. És azokat a betűket, amelyek másak voltak, vagy azokat a hangokat, mert az A, az románul az A, akkor azokkal foglalkoztunk, csak azokkal. És akkor így ügyesen, szépen megtanultuk. Meg lehetett. A kontrasztív grammatika nagyon jó szolgálatot tett nekem. Hát nem akarok dicsekedni, de én akkor nagyon sokat szakirodalmat utána néztem, hogy milyen módszerrel tanítsam. És akkor ez volt. És akkor utána rájöttem, hogy emellett a székely tájnyelvem, a székely nyelvjárásomban rengeteg olyan szó van, és hangképzés, ami a moldvaiakéhoz is hasonlít. És akkor én pont úgy igyekeztem beszélni, ahogy ők. És hogy olyan jól esett nekik, hogy én is úgy beszélek, ahogy ők.
Emellett nem volt óriási lelki megterhelés az, hogy a gyerekek problémáikat is biztos bevitték, és ha volt valaki, aki meghallgatta őket, akkor azt el is mondták, és biztos, hogy benne, hogy meg is.
Persze. Hát na most azt akarom mondani, hogy ugye 8. elvállalta Etuka, Mihály Etuka az osztályfőnökséget, következő évben ezek kimentek, ugye felvételiztek. Kiváló, hát pap lett belőlük, Gábor Felicsi osztálya volt, Szűnpuszteli, a Szemmelweis Egyetemen tanár. Aki ebben, vagy Ferkó az egy évvel később jött Steli, szerkesztője volt a Csángó Tükörnek, egyetemet végzett. A tanítónő van Szent Tamáson abból az osztályból, egy Kerekes Laura. Szóval, na, okos, értelmes gyerekek voltak, lehetett velük foglalkozni, de a problémájuk mindenféle probléma. Nagy szerencsém volt Edukával, ő megszokta az első évbe, megismerte, megszerette őket. A következőben, mikor jött a hetedik osztály, ő vállalt el újból. És akkor ő azt a hetedik osztályt már 2 éven keresztül vitte, akkor a következőben, mikor ő nyolcadikos volt, jött az újabb hetedik, megkérdeztem kollégák, ugye ki vállalja el olyan, aki Mihály Eduka szerűen csinálja, akkor elvállalta azt. Lőrinc Julika sokáig a József Attila iskola aligazgatónője volt, azt hiszem az idéntől nem ő, és mindig olyanok vállalták el, akik a tudták. Amellett a gyerekek minden kérdéssel hozzám jöttek, nyilván én voltam a pótanyuka.
Akkor az örökbefogadó gyerek helyett volt 100 gyereket.
Volt. Úgy is neveztek engemet a városból, Csángó anyuka. Az elején bevallom őszintén, ugye kicsit, mondom, hogy vajon gúnyolódnak ezzel, hogy Csángó anyuka vagyok, de nem érdekel Csángó anyuka.
Hány éven keresztül folyt ez?
2000-ig.
2000-ig, az azt jelenti, hogy 10 év.
Igen.
Összesen hány gyerek jár?
Összesen 171 gyerek végzett nálunk. 171, mert aztán 97-től már kezdett csökkenni, mert megindult egy olyan lehetőség, hogy Moldvába is el kellene indítani az iskolán kívüli foglalkozásokat, hogy nem is helyes, hogy a Székelyföldre ilyen messzire eljöjjenek szegény gyermekek, és hát sok, nekünk volt nagyon sok ellenszegülő, vagyis ellen ezt a programot ellenző nyelvész, néprajzos, igen, ilyenek is voltak.
Is?
Igen.
Miért?
Igen, nem csak
az érdik?
Hát az, hogy miért nem Moldvába, miért kell kijöjjenek ilyen messzire a gyerekek, hogyha itt szocializálódnak a Székelyföldön, mert ez egy másodlagos szocializációja volt a gyerekeknek, akkor ők, ha visszamennek, akkor nem biztos, hogy már otthon megtalálják a helyüket, de még nem sikerült teljesen beilleszkedni ebbe a civilizációba se. Tehát olyan tudományos előadásokat olvastam ezektől a kiváló nyelvészektől, egy-kettőtől, hogy miért rossz ez a program, amit mi csinálunk. Hogy áldozati nemzedéket nevelünk. És amikor aztán a gyerekek az egyetemeken és mindenütt, ahol tovább tanulták, bebizonyították, hogy igenis, nagyon jó program volt, akkor megnyugodtam, de idegileg nagyon megviselt. A 171 gyermekből elvégezte a József Attila iskolát, mert ugye ez akkor József Attila iskola volt a miénk, és most is az az iskola, 163. Annyian lemorzsolódtak, leérettségiztek posztliceumot és főiskolát, 3 éves főiskolát, egyetemet egybevettem, elvégezték 42-en. 42-en? Harmada. Elvégezték 42-en, amiből van. Végeztek Kolozsváron, a Bábesbolyain, abból egy, aki ott végzett, Duma Danika, otthon tanít, benne van ebbe a moldvai oktatási programba, ott tanít, Moldvába. Akkor lett belőlük logopédus, ott végzett Kolozsváron, lett történelemtanár, Szárhegyen tanít Füstös Gizike, mert oda ment férjhez, székelyfiúhoz. Akkor Jankú Laura, József Attila díjas költő lett, ahogy hívják, Gábor Felicsi a több könyvnek a szerzője, a Csángó vagyok című könyvet mindenkinek ajánlom elolvasásra. Trunki Péter írta meg azt a szenzációs könyvet, hogy a tanfelügyelő jelenti románul, magyarul, a tanfelügyelőségi jelentéseket szedte ki a bákói levéltárból, és írta le, hogy akkoriban a 30-as években, és egészen az 50-es, nem tudom hányas évekig, a tanfelügyelői jelentésekben le volt írva, hogy Moldvában a gyermekek magyarul beszélnek, nem tudnak románul, hogy milyen óriási gondokkal küzdködnek a román pedagógusok, mert mindenütt ugye román ajkú pedagógusok tanítottak, és hogy buzsajasokat tartanak, román népdalokat tanítanak az asszonyoknak, és román hímzéseket tanítanak. Azért lazult fel az a sok szép, gyönyörű régi viseletben, nagyon sok román minta is becsúszott meg, stb. Szín menet közben, mert nagyon lelkismeretesen végezték a munkájukat, hogy a moldvai gyerekek megtanuljanak románul, és románok legyenek. Nagyon sokan. Azt mondtam, ma is így kellene tanítani, akikben dolgoznak, nagyon becsületesen, hogy megőrizzék a magyarságokat.
Azóta eltelt 20 év, hogy vége van a József Attilás időszaknak. Anélkül, hogy kritizálnánk a mai munkát, végzők munkáját. Összehasonlítva mégis a két időszakot, vagy a két módszert inkább, a módszereket, melyiket látod hatékonyabb?
Én az az igazság, hogy 2000-ben, mikor beindult Moldvába, szervezetten, és ennek nagyon-nagyon jeles, motorja, szervezője, lelkes, önfeláldozó munkát végzett Hegyeli Attila, aki most is végzi ezt a munkát, a Moldvába visszatért Csángó értelmiségi fiatalokkal együtt, és a megalakult Csángó Szövetséggel együtt, amikor elindult ez az iskolán kívüli oktatás, és az iskolai, hát én lelkes támogatója voltam, tényleg lelkesen. Bementünk, módszertani beszélgetéseket tartottunk, táborokat, felkészítőket, a módszereimet elmondtam, hogy én hogyan dolgozom, stb. És én nagyon örülök, hogy egyre több iskolában, fakultatívan tanulják a magyar. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült bár olyan faluba, ahol 2000-től máig folyik az oktatás, hogy a kétnyelvű oktatást megvalósítani ott azokban az iskolákban, mert egyszerűen nem tudom felfogni, miért nem. Miért nem? Na, a lényeg az, hogy a nagy gond az volt, hogy nem kaptak minden faluba, ahol elindították, szakképzett embert. Tehát bementek, aki jó szándékkal bement,
aki akart,
aki megtett mindent a maga módján, én jártam órákra is, láttam, fel tudom mérni, megtett, de ha az ember nem szakképzett, amellett millió egy nehézséggel találkozik, akkor nem tudom, ha nem érez elhivatottságot, na meg a moldvai csángó kultúrát is nem magát nem képezte, nem készült fel megfelelőképpen arra, amilyen feladatokkal majd oda bent találkozik, akkor nem volt olyan hatékony a munka. És akkor a másik nagy dolog az volt, hogy évről évre változott a pedagógus. Mert egy évet bent tanított, látta, hogy nem megy, elment. Hát olyan volt, a 10 év Moldvába könyvet kiadták Attiláék, felmérve az első 10 év eredményét, hogy jó pár faluba, nem is egybe, nem kettőbe, hát a 10 év alatt 7-szer változott a pedagógus. 7-szer. Hát na. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha szakember került be, ott nagyon szépen dolgoztak. Ott van eredménye, ahol szakember tanított. Ahol ilyen módon ment, ott minden évben csak a látszat volt, hogy 24 faluba folyik a magyar nyelvű oktatás, de hogy abból hányban van, minőségi hányban van, csak éppen meg, és ilyenfajta politikai szemfényvesztésként működik. Ez oka annak, hogy jóval kevesebben végeztek egyetemet azóta. Bár vannak olyanok, hogy akik abból a programból jutottak ide Csíkszeredába, középiskolába, és egyetemet végeztek, és most visszamentek, és otthon dolgoznak. Raluka Pédra. Vannak, igen, többen, igen.
Gyakorlatilag ez a program azt is bebizonyította, hogy 2 év alatt szinte behozhatatlannak tűnő hátrányokat is be lehet hozni a gyerekekkel, és hogy mindegy, hogy magyar vagy román vagy cigány az a gyerek, ha foglalkoznak vele, akkor abszolút be tudja hozni. Így
van? Nekem van cigány tanítványom, egyetemet végzett. A József Attilába járt. Úgy hozták át a 10-esből, kért az anyukája, fogadjam be. Befogadtam, és egyetemet végzett. Van ilyen.
Tehát, hogy lehet?
Lehet. Minden gyerekkel lehet. Csak szeretettel. Az első a pedagógiában a szeretet. hogy a gyerek szeresse, akkor a tantárgyadat is szereti, és ha a nyelvet tanítod úgy, hát akkor a nyelvet szereti, sőt az anyanyelvét. Azt akarom mondani, hogy a javaslatom nekem az volt a mai moldvai oktatásra, hogy gyerekek, nagyon ügyes, hogy iskolán kívül és fakultatív órán tanítjátok a magyar nyelvet. Csodálatosan szép, ha szakember végzi, még jobb, ellenben minden évben küldjétek ki a hetedik osztályból egy osztálynyi gyereket, egy hetedik osztályt, és akkor 7-8-ban az itteni gyerekekkel együtt a legjobbakat, akik meg is bírják a programot, mert nekünk ebben nagy tapasztalatunk volt. És akkor ezekből a gyerekekből leszel, az egyetemet végzettek, és visszamennek minél többen Moldvába. Hát nem, azt mondták, hogy ők ezt nem tartják jónak, olyan messzire el kell jönnek a gyerekek, elég, ha 9-ben jönnek, és 9-től folytatják itt a középiskolába. És a legszomorúbb az, hogy 9. osztályba úgy ülnek be a 9-es székely gyerekek közé, hogy a magyar nyelvet megtanulták írni, olvasni, de fizika, kémia, mit tudom én, biológia, földrajz, matematika. Hát ezeket otthon románul tanulták, és 9-be kezdik magyarul, hát nem értenek az első évben semmit, aztán valahogy leérettségiznek, nagyon kevesen. Ez a szomorú, és egyre kevesebben tudnak tovább jutni. A mi munkánknak az volt a fő célkitűzése, hogy értelmiség Moldvának legyen magyar értelmisége. Ezért küzdködtünk. És ezért javasoltam, hogy 7. osztályban József Attilában megszűnt. De hát a Segítő Mária gimnáziumnak, római katolikus Segítő Mária gimnázium, hát a csángó katolikus embereket, hát nem lehetne ott egy 7. osztályt? És bent lakása van. És azokból a gyerekekből aztán repülnek ki. Hát tantárgyversenyen nyertek az én, vagyis nem nyertek, na hát nem, de dicséretet kaptak. 7. osztályba kezdtek el az ABC-vel. Itt pedig nem, 7. nem ABC-vel kellene akkor kezdeni. Hát ott benne már megtanultak írni, olvasni magyarul. Hát nem lenne olyan nehéz. Nem, azt mondták, nem, szegregáció. Mert hát külön osztály.
Köszönöm, nagyon szépen.
Ez volt az És te ki vagy című műsor e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem és a Szépvízi Csengő Szövetkezet. Viszont hallásra!